Sziasztok, ez itt az Ekervekkel, az első magyar elkereskedelmi podcast. Szó lesz stratégiákról, marketingről, fejlesztésről és mindenről, ami elkereskedelem. A két házigazda Horváth Zoltán és Nagy Gábor.
A napokban megvizsgáltam a tartalomfogyasztási szokásaimat, és az utóbbi időszakban azt vettem észre, hogy bebetonozta magát néhány ember az életembe, és többek között a mai vendégünk is ilyen lesz. Azt vettem észre, hogy fogyasztom a videóit, fel vagyok iratkozva az e-mail listájára, illetve az e-mailjeire, a könyvét is még megvásároltam, úgyhogy így adott volt a helyzet, hogy valamit tud tartalomgyártás terén a mai vendégünk, úgyhogy ennek apropójából, ha te is tartalomgyártási problémával küzdesz, akkor a mai adás szerintem mindenki számára hasznos lesz. Köszöntelek, Zoli. Dalos Zoli a vendégünk.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és köszönöm ezt a bizalmat. Hogy...
Szia, Zoli.
Itt van természetesen velünk Gábor is.
Hello, sziasztok.
Zoli, én nem vezetnélek fel ettől jobban. Írtál egy könyvet, majd erről mesélj, nagyon gyorsan. Rendezvényeket tartasz, mentorálsz, coachingot csinálsz, ügynökséget vezetsz. Avasd be most a hallgatóinkat, akik még annyira nincsenek képbe veled, hogy honnan jöttél, hova tartasz?
Oké, nekem, én most 38 leszek idén, és előtte kb. 33 éves koromig volt egy multis időszakom. Dolgoztam az egyik nagy banknál, meg energiaszektorban, picit informatikában, és akkor utána már második hullám volt ugyan, vagy második próbálkozásra, de elindult ez a vállalkozói lét, és ez 2016 vége, tehát most már több mint 4 éve, és azóta igazából minden olyan érdekel, ami így a marketinggel meg a kommunikációval függ össze, és ugye volt több próbálkozás, voltak saját projektek, az ügyfelezés, tehát ügynökség, megint saját projekt, megint ügynökség, és akkor igazából valahogy ennek a kettőnek egy ilyen mixe alakult ki, tehát most jelenleg vannak ügyfeleink, és most már kifejezetten tartalom gyártásra, tartalom marketingre vannak ügyfeleink, és mellette pedig van néhány saját projekt, ilyen például az üzletésutazás.hu online magazin, ezen a néven van egy rendezvénysorozatunk, amikor éppen lehet élő rendezvényt csinálni, akkor tartjuk. Ez azért volt szerintem jó, mert egy moziban tartottuk, és egy moziban egy ilyen TED jellegű, vagy TED-hez hasonló előadásuk abszolút inspiráló, motiváló, és szerintem egy ilyen tök jó hangulatot sikerült kialakítani, ebből lement 10 ilyen epizód, vagy 10 rendezvény. A könyv született meg, igen, és ugye minden, ami ezzel kapcsolatos, és tényleg így a tartalomgyártásba próbálok napra kész lenni, és tanulni a külföldi példákból.
Mi motivált téged, hogy vállalkozó legyél?
Valahogy én azt éreztem, hogy nagyon szűkek voltak a keretek, tehát mindig ki akartam törni, mindig máshogy akartam csinálni, mint ahogy megmondták, hogy csináljam. Ebből nyilván voltak konfliktusok, és akkor a vége volt az, hogy közös megegyezéssel mondtam, hogy jó, akkor inkább megcsinálom azt, amit én gondolok. Tehát nagyon sok ilyen kis belső konfliktus volt ebből.
Ha jól tudom, akkor neked a stressz is valamilyen formában ez közre játszott, hogy olyan szintre fejlesztetted úgymond a napi szintű robotot, hogy kórházba is kötöttél ki.
Igen, mert én valahogy saját magamat hajtottam, és pont ebben a bankos időszakban az egy 2011 végén volt, amikor tényleg évvégi zárás, már a főnököm is mondta, hogy jó lesz úgy, hagyjad már, elég lesz az a, mit tudom, 90%-os eredmény. Mondtam, hogy nem, csak azért is meg lehet a 100-at, még be lehet húzni még az utolsó 2 hétben. És akkor igazából addig mondtam a kollégáknak is, hogy ők is elhitték, és behúztuk, tehát megvolt. De annyira durva volt ez az utolsó pár hét, hogy utána lett nekem egy szívritmuszavarom, és hogy egyértelműen emiatt, mert tényleg ott az volt, hogy ilyen futólépésben ettem, aludtam, ittam, mindent úgy csináltam. Napi, mit tudom én, 5 kávé, 0 mozgás, tehát hogy itt tényleg mindent megtettem annak érdekében, hogy ez így összejön, és akkor így ez volt nekem egy fejrekopintás, hogy ez így nem jó irány.
Az érdekes, mert onnan átülni egy vállalkozói székbe nem mindenki azt gondolná, hogy az a nyugodtabb. Mert ez egy vállalkozóként,
más
csomó mindent a nyakadba veszel azért.
De valahogy ez egy jó stressz, ez egy olyan stressz, ami visz előre, és élvezem, és inkább adrenalint ad. Az meg egy olyan stressz volt, ami így lenyomott, és megfojtott, és azt érzem, hogy így be vagyok szorítva. Tehát inkább én ezt a különbséget érzem a kettő között.
Értem.
Meg gondolom, agyba is egy picit átálltál erre a dologra, hogy most már a saját dolgodat csináld, és hogy oda fókuszáljál ezekre a dolgokra.
Igen, és szerintem az a legfontosabb, hogy egyrészt az a felelősségvállalás, hogy itt már nem tudsz mutogatni senkire, nem azon, hogy hülye a főnök, hülye a kollega, és hogy nem csinálják meg, hanem itt minden a te felelősséged, az én felelősségem, hogy kikkel dolgozok, milyen kollégákat veszek föl, milyen döntéseket hozok, és hogy itt nem mutogathatok senkire, hanem ezt fel kell vállalni, tehát szerintem ez az egyik. meg nincsen tényleg semmilyen korlát. Ha most én ma úgy kelek föl, hogy kitalálok egy új terméket, és létrehozom, akkor létrehoztam, és nem mondja meg senki azt, hogy azt én nem tehetem meg. Egyetlen egy a hatóságok, akik mondjuk beleszólhatnak abba, hogy mit tehetsz meg, meg mit nem, de hogy azon kívül bármit. Bárkivel szerződhetek, bármilyen formában, és hogy van ez a fajta szabadság, és hogy én ezt élvezem, hogy így nincs meg ez a korlát benne.
Egy nagyon érdekes témát hoztál be, az üzlet és utazás téma, ahol egyébként szerintem a két nagy vágyunk, bármennyire is azt gondolom, hogy most egy picit fancy ez a vállalkozó zsdi.
De az utazás is.
Az utazás is, igen.
Az jó lenne, ha lehetne újra.
Igen. Végre. És az korábban is az volt meg, az bízok benne a jövőben is az, de nagyon sokan azért vállalkoznak, hogy mondjuk egy kis függetlenséget és ezzel szabadságot és utazást tudjanak hozni. Ennek az ötlete honnan jött?
Igen, nekem is valahogy az utazás egyelő a szabadság érzettel. Tehát, hogy én is mindig azt éreztem, hogy amint felszállok a repülőre, hogy úristen, így kinyílt a világ, és hogy szabad vagyok, nekem mindig ez az érzés volt. Ez onnan jött, hogy ameddig én alkalmazott voltam, addig nem nagyon utazgattam sehova, egy-két ilyen céges út volt, de az inkább a bulizásról szólt, és nem a felfedezésről. És valahogy vágyam se volt, én mindig azt mondtam, hogy de hát nekem itt van minden, a családom, a barátok, a munka, mit érdekel engem, hogy mi van a világban máshol. Na és amikor felmondtam, és én úgy kezdtem, hogy elmentem 2 hónapra Spanyolországba, és valamiért nem tudom, ott az így bekattant, hogy én kipróbálom azt, hogy akkor távolról hogy megy ez a munkavégzés. Biztos, hogy a sok külföldi YouTube videó hatására is az inspirált, hogy egy Casey Neistat, egy Gary Vee, ugye már őket akkor nézegettem, amikor és hogy tényleg mennyire mobilis életet élnek, mennyire inspiráló életet élnek, és hogy na jó, én akkor kipróbálom, hogy mennyire tudok üzemelni mondjuk külföldről. Na és ez 2 hónapig tartott, és hogy így, na az ott elkezdte itt teljesen átkattintani az agyam, és akkor utána én elmentem, van ez a Nomad Cruise nevű hajóút, ugye most már sokkal ismertebb, mert több magyar is elment erre, ez egy olyan hajóút volt, ami átszelt az Atlanti óceánt 2 héten keresztül, és na ott volt az, hogy 150, akkor még csak 150 ember jött össze a világ különböző tájáról, mindenki digitális nomád, helyfüggetlen vállalkozó, elkereskedő, tehát tényleg nagyon-nagyon sok, nagyon érdekes példa volt, és nagyon sok érdekes ember volt, na és ott mondtam azt, hogy na én ezt az életet akarom élni, hogy legalább ezt a helyfüggetlenséget, és akkor elkezdtem körülnézni, hogy milyen ilyen konferenciák vannak, és volt, meg van, de szerintem nem elég. Tehát, hogy van egy-két meetup, volt a Freedom X, a Freelancer Fesztivál, egy-két ilyen kifejezetten ennek a közönségnek szóló fesztivál, vannak a TED rendezvények, TEDx rendezvények, de én úgy gondoltam, hogy ez még bőven elfér a piacon. És akkor én 2018. szeptemberben akkor kitűztem egy első rendezvényt a Lourdi moziba, tehát ez ugye moziteremben volt már az első rendezvénytől kezdve, és hogy mindig az volt a cél, hogy 4 előadást szervezek, és hogy abból 2 legyen inkább üzleti, gyakorlati, vállalkozós, marketinges, stb., és 2 pedig legyen olyan, ami inkább utazós, utazási bloggerek, világutazók, és hozzanak olyan sztorikat, ráadásul ott van egy nagy vászon, akkor mutassuk meg azokat a történeteket. És hogy szerintem ennek a kombinációja így elég jól sikerült, és hogy inspiráló is, de gyakorlati, kézzelfogható dolgokat is elvittek a vendégek.
A könyv az előtte vagy utána? Vagy a funnelben, ha mondjuk beszélhetünk funnelről, akkor hol helyezkedik el a könyv ehhez képest?
Hát mellette inkább úgy mondanám. Tehát, hogy azért ez nem egy egyértelmű lépés és egy töltsérnek az egyenes iránya, hanem azért itt ebben van nagyon sok elágazás. Tehát például a rendezvény, meg a céges ügyfeleink, meg a magazin az egy kicsit más célközönséget szolgál ki, mint a könyv. Inkább ez egy ilyen Matrixnak mondanám, vagy nevezném, ahol van nagyon sok ilyen átjárás, átfedés mindegyik irányban. De a könyv azért nagyon jó. Az pont egy ilyen rendezvényen harangoztam be, hogy akkor 4 hónap múlva lesz egy könyv, akkor még ugye egy betű nem volt meg belőle, és akkor ott kvázi saját magamat beraktam egy olyan présbe, hogy muszáj legyen ezt megcsinálni. Ezt amúgy javaslom is nagyon mindenkinek, hogy tényleg tűzön ki célt, és mondja el 200 embernek, mert akkor sokkal nagyobb eséllyel az teljesülni fog. És a mai napig igazából mostanában azt szoktam mondani, hogy 2 dolog van, amit nagyon-nagyon-nagyon örülök, hogy megléptem, és ami meghatározó volt így mondjuk ebben a 4 évben, az egyik a könyv, a másik pedig a YouTube csatorna. Tehát nekem ez a 2 olyan, amiben így kitartó tudtam lenni, és hogy így nagyon-nagyon sok olyan hozadéka volt, ami így nem mérhető számokban, vagy nem kézzelfogható, de nagyon-nagyon sok kaput nyitott meg. Új kapcsolatokat, a könyvet is, nem tudom, behivatkozta egy csomó blogger, bejutottam rengeteg helyre vendégszerzőként, interjúkra, és csak az, hogy van egy könyv, és a szakértői polcra kerültél, az itt teljesen más megvilágításba helyezik. De ugyanez a YouTube csatorna, vagy ugyanez a ti podcastetek is, hogy az egy következő, az egy szakértői szintre tesz.
Akkor ez kőkeményen tartalomgyártás részhez beskatujázható, úgymond a könyv is.
a személyes márka eleme, én inkább úgy mondanám. Tehát, hogy az, abból én nem is nagyon akarok keresni, meg nem is keresek, tehát kb. Annyiba kerül egy vevő, mint amennyi marad rajta. Tehát, hogy abszolút nem ez a célja, viszont a lehető legjobb self-branding elem.
Ha már a könyvnél tartunk, Zoli váratlanul meglepett bennünket 3 darab könyvvel, úgyhogy ezt valamilyen formában majd ki fogjuk sorsolni, csak most nem készültünk erre, úgyhogy nem tudjuk feltételekhez kötni, majd ezt kitaláljuk, úgyhogy ennyi spoilert most előttem, hogy ki lesz sorsolva a 3 könyv valamikor.
Csináltunk korábban egy ilyet, úgyhogy szerintem előjássuk a fiókból. Oké. Alapvetően te szólsz kezdő vállalkozókhoz is, hogy te összeszedtél valamilyen olyan anyagot, amivel támogatod őket?
Igen, alapvetően meg jó is volt az elején az a felvezetés, ugye, hogy mikkel foglalkozok, tehát én a B2B-B2C megosztást, vagy kezdővállalkozók és cégek, ugye körülbelül ez a két fő célcsoport, akivel dolgozok. A kezdővállalkozók esetén volt egyéni mentorálás, volt csoportos mentorálás, néha még mostanában is van, bár ezt próbálom kicsit minimalizálni, mert inkább a céges ügyfeleink, akik most jobban fókuszban vannak, illetve nekik olyan termékek fejlesztése, ami segíti őket. Tehát például ilyen a könyv, ilyen az online kurzusok, abból most van egy ilyen YouTube titkok nevű, így YouTube csatorna indítással kapcsolatos, de tervezek itt több olyan anyagot, ami nekik szól. Viszont itt egyértelműen most már az a döntés, hogy a kezdővállalkozók felé termékesíteni mindent, tehát ott ez a személyes mentorálás nem nagyon lesz a jövőben. Nagyon jó, meg nagyon szerettem, meg nagyon szép utakat láttam bejárni, viszont azt tapasztalom, hogy ez is nagyon szétforgácsolja a figyelmet, és nagyon-nagyon sok energiát igényel, hogy én tényleg odafigyeljek valakire, és mondjuk amikor 5-10 ember van egyszerre, akire így full figyelmet kell szentelni, az nagyon-nagyon-nagyon fárasztó, és nem nagyon marad idő a saját cégem építésére.
Egy picit off topic. Véleményed szerint Magyarországon YouTube videókészítésben és azoknak a reklámaiból meg lehet élni?
Nem a reklámokból, de minden másból igen, szerintem. Tehát, hogy ez, én mindig úgy szoktam mondani, nekem a videó az nem cél, hanem eszköz. Tehát én azért videózok, hogy az nekem ismertséget ad, ügyfeleket hoz, akár könnyebb kollégákat találni, tehát, hogy inkább ez a másodlagos
hatása. Itt én arra gondolok, hogy ha nincs mögötte egy másik cél, hogy mondjuk tényleg magadat akarod építeni, vagy van mögötte egy cég, ahova te ügyfeleket szeretnél szerezni, hanem csak maga ezzel a privát vlogolással el lehet jutni olyan szintekig, hogy mondjuk...
Szerintem abszolút. Aha, tehát ott egyrészt lehet a YouTube bevétel, bár az fillérek, még főleg az elején az egy nagyon-nagyon kis összeg, de inkább az ilyen brand dealek, meg szponzorációk, vagy esetleg affiliétek, ezek azok a monetizálási lehetőségek, amivel szerintem egy átlagfizetést, tudom én, 50-100 ezer feliratkozóval szerintem össze lehet már szedni könnyen, de akár lehet, hogy még kevesebbel is. Tehát néhány 10 000 feliratkozó szerintem már elég ahhoz, mert nagyon csalóka, mert a feliratkozó szám az csak töredéke, tehát nekem is van most 5 000 feliratkozó, de van havi 20 000 megtekintés mellé. Tehát, hogy sokkal, nagyon-nagyon sokan úgy néznek, hogy amúgy nem iratkozik föl, csak az algoritmus feldobja neki, és ez a többség. Tehát, hogy az egy csalóka az a szám, és hogy annál sokkal-sokkal több a nézettség közben. Meg nem mindegy a nézettségnek a minősége, hogy mondjuk 1-2 percig vannak benne a videóban, vagy nekem ez az átlag, ez most 7 percnél áll. Tehát 7 perc az átlagos megtekintési idő, az rengeteg. Most gondoljátok bele egy weboldal látogatáshoz képest, ott is 1 perc, 1,5 perc, az már, akkor már örülünk, hogy ú, de jól sikerült valamit beállítani. És ehhez képest 7 percig fogom a figyelmét az embereknek. Az interjúk esetén ez még több, mert ilyen hosszú formátumot 10-12-15 percig bent vannak a videóban. Tehát ez nagyon-nagyon magas ahhoz, hogy kiépüljön egy bizalom.
Egyébként, ahogy picit belementünk már, akkor vannak ilyen számaid, hogy mondjuk, hogyha valaki elkezd YouTube videókat csinálni, és ne menjen el a kedve, hogy körülbelül nem tudom hány százalékáig nézik meg a videókat nagy többségében a látogatók?
Hát ez egy ilyen folyamatosan csökkenő görbe, de mondjuk átlagosan ilyen 25-30% szokott benn maradni így kb. A végéig. Tehát az egy tök normális száma. Aha.
És mondjuk az első perc, vagy nem tudom, van egy ilyen?
Van egy ilyen fél perces, hogy mennyi kattint el. Hát ott, hogyha, mit tudom én, a 60-70% bent van, az jó.
Aha.
És ugye erre van egy csomó trükk, hogy mondjuk az elején egy ilyen horgot dobjál be, tehát az első mondjuk 10-15 másodperc az legyen erős, hogy miről fog szólni ez a videó, és miért éri meg megnézni. Tehát, hogy tényleg egy ilyen felütésnek szoktuk hívni, hogy horognak, hogy bedobni a horgot, hogy utána oda tud húzni magadhoz a látogatót.
És általában milyen hosszúságú videókat érdemes csinálni? Függ a platformtól, hogy Facebookon vagy YouTube-on fogod felhasználni, vagy csak saját, mondjuk saját célra, nem biztos, hogy vagy mint saját platformon nem biztos, hogy megéri, úgymond streamelni, ez a kettő nagyban.
Hát a YouTube-on azt mondják, főleg a nagy nemzetközi elemzők is, vagy youtuberek, hogy ez az 5-10 perc közötti az egy ilyen egészséges hossz, amit így megnéznek. Most itt is van rengeteg technika, meg taktika, hogy én is csinálom azt, hogy a hosszabb videókat feldarabolom kisebb részekre, ott pont most volt egy ilyen dilemma, hogy akkor most azt ugyanazon a csatornán tartsam, vagy máshova tegyem a rövidebb részeket, hogy zavaró az, hogyha van ismétlés, vagy inkább segíti a nézőt. Tehát ez egy nagyon sok kérdés van, amit érdemes átgondolni, de az látszik, hogy az emberek türelme az ilyen 5-10 percig tart általában. Tehát abban a hosszban érdemes gondolkozni.
Egyébként ez az időtartam a évek teltével egyre rövidebb?
Én azt gondolom, hogy igen, valamennyire biztos, hogy csökken, mert tényleg annyira sok anyja. És én saját magamon is látom, hogy az én türelmem is nagyon-nagyon rövid, vagy már ilyen kétszeres sebességen nézek meg, hallgatok mindent, mert nincs türelmem egyszerűen a normál sebességet kivárni. Meg az, hogy annyira sok anyag van, hogy egyszerűen azt érzed, hogy még azt is el akarod fogyasztani, még azt is meghallgatnám, és azt igazából csak akkor tudom, ha egyrészt én reggelente futás közben hallgatom a podcasteket, hangos könyveket, és azt is kettes sebességen. És így el tudok fogyasztani annyit, amennyit én szeretnék kb.
Ezt én is észrevettem, de ez mennyire jó?
Volt, nem mikor, tudom, hogy, volt, nem mikor, tudom, hogy jó-e, de...
Annyira tudatosítottam.
Néha megfájtul a fejem tőle,
hogy miről volt szó az utolsó 5 percben? Mert annyira, még az elején figyelek, addig jó, tök jó, kétszeres sebesség, értem még, tök jó, haladunk, és akkor egy 30 perces anyagnak az utolsó, mi volt az utolsó 5 perc?
Szerintem ez arra jó, hogy van egy összképed, vagy egy ilyen átfogó képed, és max, hogyha valami érdekel, akkor lelassítod, és akkor jobb vagy meghallgatod kétszer-háromszor. Tehát én inkább nekem van néhány olyan podcast, mondjuk a Naval Ravikánnak van egy ilyen 3,5 órás mega epizódja, ez a How to Get Rich, egy ilyen mega epizód, na azt így loopolva újra meg újra szoktam például hallgatni, mert mindig találok benne egy-két gondolatot, ami úristen, ez tök jó, és akkor azt átgondolom. Vagy a Gary V-nek a megint csak a audio sávjait, vagy Pat Flynn Smart Passive Income podcast, ő is egy nagy kedvenc. De ezeket szoktam így újra meg újra hallgatni, főleg azokat a részeket, amit tudom, hogy most éppen erre van szüksége mondjuk a vállalkozói szakaszban, akkor azt a tematikát hallgatom újra meg újra.
Te minden médiát kihasználsz?
Nem, és szerintem lehetetlen is, vagy legalábbis ahhoz még nagyobb stáb kéne. Tehát így is szerintem, ha most csak a közösségi csatornákat megnézzük, tudunk 10-12 helyen tudnánk kommunikálni. Én szerintem úgy érdemes, hogy szerintem legyen egy fő, vagy egy elsődleges. Nekem ez a YouTube, meg mondjuk az e-mail listám, ez a kettő nagyon fontos, de a YouTube az első talán, és minden más az nekem ilyen melléktermék. Tehát nekem például a podcast is úgy van olyan értelemben, hogy a videóknak az simán a hangsávját levesszük és áttesszük, tehát hogy nincs külön effort, külön ráfordítás, külön energia azon, hogy még azt külön daraboljuk, és a közösségi csatornákra is igazából a videóknak részei, vagy ahhoz kapcsolódó posztok mennek ki jellemzően. És szerintem így, tehát egyszerűen lehetetlen mondjuk egy személy mindent lekezelni.
Ugye a közösségi média korhatárok azért nagyon szépen szétszegmentálódnak. Kezdve a TikToktól, az Insta, a Facebook,
az új LinkedIn.
Ja.
Hogy van-e olyan jellegű tapasztalatod, hogy ezeket a elkészített tartalmakat mindenhol ugyanazt teszed fel, vagy pedig megéri ilyen szempontból szegmentálni még a tartalmaidat is, és mondjuk más-más helyekre, más megvilágításba, vagy más témájú tartalmakat feltenni?
Szerintem abszolút megéri, sőt kell is. Például én a LinkedIn-re azokat teszem inkább ki, amik szakmaibbak. Ami nem annyira, az nem is kerül ki oda például. Vagy most például ezek a rövid kis tízerek, vagy rövid betekintők, rövid részletek a videóból, azok fognak mondjuk a Facebookra, Instára menni. De azok mutatnak vissza a YouTube-ra, tehát hogy nekem továbbra is ez a bázis. És azt is megmondom, hogy miért, mert én a YouTube-on érzem azt, hogy ez egy könyvtár, ez egy keresőmotor, ami kvázi örökzöld, tehát itt ha van egy jó kontentem, egy jó kult szó, egy jó tematikára, jó minőségű videó, ami oda ragasztja az embert, akkor ezt a YouTube algoritmusa egy, meg kettő, meg három év múlva is meg fogja mutatni. Míg a közösségi média az egy pillanatkép, az elillan, azt már egy hét múlva senki nem találja meg. És szerintem ez a YouTube-nak egy iszonyatosan nagy ereje, hogyha ide beleteszel energiát, akkor ez így rétegeződik, és egyre több lesz, egyre jobb lesz, és az megmarad, az a forgalom. Tehát én, hogyha most nem teszek ki új videót, kb. Akkor is ez a nézettség, ez meg lesz.
Ez nagyon jó, amit mondasz, mert szerintem az azért nagyon sok embernek, sőt, többek között nekem sem volt tudatosan így előttem. Egyébként amellett, hogy nagyon logikus, amit mondasz. Viszont, hogyha jól veszem ki a szabadból, akkor a közösségi oldalakat, azt te kvázi ilyen lead gyűjtés, vagy forgalomterelés használod. Aha. Tehát oda nem építesz azért közösséget, hát közösséget valószínűleg építesz, oda külön tartalmat, hanem mindenkit hozol át a YouTube-ra.
Ez a sajátomra igaz, tehát a saját felületemre igaz, de ugye van mondjuk az üzlet és utazás, mint önálló brand, ott meg az a cél, hogy mindent a weboldalra tereljünk. Tehát ott is a közösségi oldalakat a weboldalra való terelés, meg interakció, meg nyilván közösségépítés, de az egy kicsit más stratégiát igényel.
És nagyon belecsaptunk itt, egy kicsit általánosságokról volt szó, már olyan szinten, hogy a tartalomgyártást hogyan ér meg mondjuk videós formában csinálni. Menjünk egy kicsit elker specifikus irányba. Hogy ha én egy elkereskedő vagyok, akkor mit tanácsolsz, hogyan kezdjek el tartalmakat gyártani, miben gondolkodjak egyáltalán, hogyan és mit csináljak?
Oké. Én pont ugye mondtam nektek ugye még az előzetes beszélgetés során is, hogy ugye én a könyvemet ugyaneladom, de ugye ezen kívül ugye nekünk saját webáruházunk nincsen, viszont ugye az ügyfeleink körében látjuk azt, hogy van több elkereskedelmi ügyfelünk is, akinek tartalmat fejlesztünk, és ugye innen van tapasztalat, innen látjuk azt, hogy miért éri meg. És szerintem ez kicsit olyan, hogy nyilván attól függ, hogy a vállalkozónak mi a célja, hogy ő most ebből konkrét vásárláskat szeretne, konverziót szeretne, vagy pedig márkát építeni, és vannak mondjuk egyéb hozadékai a videónak, és aki látja ezeket az egyéb lehetőségeket benne, meg egyéb hozadékokat benne, szerintem ők lesznek az ideális partnerek, és nekik érdemes tényleg ebbe belefektetni pénzt, időt, energiát, mert tényleg ahhoz azért sokat bele kell tenni, hogy mondjuk ott vagy egy év múlva, hogy azért van már nézettséged, megtalálnak, és látják az emberek, hogy létezel a YouTube-on, vagy egyéb videós formában. Viszont szerintem nagyon sok olyan plusz hozadéka van, ezt mondtam is nektek példaként, hogy például nekem sokkal könnyebb kollégákat találnom, mert ők megismertek engem a videók által, és mondjuk ezáltal van, most nem tudom, 100 olyan leendő kollega, aki dolgozna velünk.
Duplán építed a brandet.
Vagy partnereket könnyű találni, akivel kiegészítjük egymást, mondjuk mi tartalmat gyártunk, és nekünk egy tökéletes partner, egy PPC ügynökség, ahol aki egy komplementer szolgáltást ad, egy kiegészítő szolgáltást ad. És hogy ezeket, hogy ezt bemutassuk, erre tökéletes. De mondjuk arra, hogy ma én felteszek egy videót, és abból holnap legyen egy vevőm, nem, arra valószínűleg nem ez a legjobb, főleg egy e-commerce-es biznisznél.
Akkor a nulladik lépés, bocsánat, csak a cél meghatározása, szerintem hogy én abszolút, mire szeretném használni a tartalmamat.
És szerintem ez abszolút a branding része, tehát hogy ez egy márka, egy céges márka, egy személyes márkaépítés, hogyha kimer állni a cégnek a vezetője, és belemeri tenni az ő személyiségét, vagy a kollégáinak a személyiségét, az iszonyatosan nagyot tud lökni az egészen. Például, hogyha én bevonom a kollégát, akkor nyilván az ő lojalitása is megnő, hiszen én bevontam őt, és együtt építjük a céges csatornát. Ez egy tök jó eszköz például arra, hogy a kollégákkal még elmélyüljön a kapcsolat.
Szét lehet választani egyáltalán a tartalomgyártást és a márkaépítést? Vagy a kettő valahol találkozik?
Szerintem az összefügg nagyon erősen.
Nagyon erősen. Még ha akarnám, sem tudnám szétválasztani, mert csak én
mert
vagyok,
meg az
én tartalmam.
Mert benne van a stílusod, a szövegben, a megfogalmazásban, a gesztikulációidban, a hangodban, mindenben, az te vagy. És hogy szerintem sokkal jobban lehet menni előre, egy transzparenciát is ad, tehát sokkal jobban megismernek, látnak, megbíznak benned. Mondjuk egy videó szereplés nem lehet úgy megjátszani, vagy nem lehet mondjuk úgy kiszervezni, mint egy szöveget. Mert egy szöveget azt megírtam valakivel, az lehet, hogy nem is én írtam, de kiment a nevembe. De egy videót azt én nem tudom másnak kiszervezni. Abban én vagyok.
Mit tanácsolsz, aki mondjuk kicsit óckodik ettől, hogy felvállalja, nem is az, hogy felvállalja saját magát, hanem hogy kimerjen állni egy kamera elé, vagy egy mikrofont fogjon, és akkor beszéljen, hogy ő saját maga álljon ki, mert az ő cége, az ő értékei, vagy inkább alkalmazottat, vagy ne vagyis egy színészt, mert ilyenről is hallottunk, hogy ugye a színészeket bérelnek fel, és akkor...
Én kevésbé hiszek ebben, megmondom őszintén, tehát hogy szerintem jó, hogyha kimer állni a tulajdonos, vagy az ügyvezető, vagy valamelyik vezető a cégben, szerintem nagyon-nagyon sokat ad ahhoz, hogyha van egy arca, és az ő maga, és őszinte, és mert nyilván nagyon nehéz, mert félünk attól, hogy mit gondolnak mások, na most hogy fog ez kinézni az üzleti partnereinknél, a kollégák mit fognak gondolni, főleg az elején az nem tökéletes, de hát ugye semmi sem tökéletes az elején. Viszont, hogyha valaki belemegy ebbe a folyamatba, akkor szerintem nagyon-nagyon nagy ereje van, és érdemes. És tényleg, hogyha megnézzük most megint egy nemzetközi példát, most tényleg extrém példa, de ugye itt a Gary V-t emlegettük, a Gary Vaynerchuk, ugye egy amerikai marketing ügynökségnek a vezetője, de szerintem itt a hallgatók biztos hallották már a nevét, hogy ott is napi szinten dokumentálta az életét, és ugye, hogy mekkorát nőtt, és egyszerűen a közösségi média oldalakon, a cégében, mindenhol, mert egyszerűen ismerték a világban mindenhol. Vagy akár ott van az ingatlanos Ryan Serhant, ő is onnan indult, hogy 2 évig vlogolt, és utána akkora követőtábora lett, hogy azért csinálta meg a saját ingatlan közvetítő ügynökségét, mert ki tudott lépni abból a nagy hálózatból, mert már őt ismerték személyesen, és az ő személyes brendje megemelte az egészet. Tehát, és szerintem ezt mindenféle bizniszben lehet alkalmazni. Nyilván egy szolgáltatásnál könnyebb, vagy kézenfoghatóbb, vagy fontosabb talán, hogy megismernek, hiszen ott téged vesznek meg, a te tudásodat veszik meg. Egy privát praxis, egy pszichológus, egy tanácsadó, egy tanár, egy coach, nyilván ott nagyon fontos, hogy megismerjenek, talán még fontosabb, de szerintem egy kereskedő cégen is nagyon sokat dob, hogyha megismerik a te, például hogy működik a rendszeretek, hogy működnek a belső folyamatok, a kollégákkal, hol dolgoztok. Tehát, hogyha megismerik a céget, szerintem az mindig szereplő felé egy nagyon magas bizalomépítő eszköz.
Azon gondolkoztam, miközben beszélgettünk, hogy ha kereskedelmi cégeknek akarunk segíteni, akkor milyen típusú tartalmakat lehet neki készíteni? De nekem így eszembe jutott hogy alapvetően ilyen unboxing termékbemutató videókban szerintem majdnem mindenki eljut. De szerintem ebben több van.
Sokkal.
Hogy itt milyen lehetőségeket látsz, vagy egyáltalán ti milyen lehetőséget alkalmaztok, vagy milyen videókat?
Jó, hogyha konkrétan, szerintem ami nagyon jól tud működni, hogyha most nézzük konkrétan az e-commerce piacot, az egyik szakértő interjúk. Tehát például, hogyha neked van egy shopod, egy webáruházad, egy kereskedő céged, akkor tudsz beszélgetéseket csinálni, egy szakértő interjút csinálni olyan partnerekkel, aki téged kiegészít és hitelesít. És onnantól kezdve mondjuk nézzük azt a példát, hogy az egyik ügyfelünk egy lakberendezési webshop, egy bútor webshop tud hívni lakberendezőket, belső építészeket, dizájnereket, és ők megbeszélik a trendeket, és nyilván azt át tudja ültetni, hogy abból mi az, ami az ő kínálatában van. Vagy beszélgettünk az év színéről éppen, és akkor megnézzük, hogy ahhoz a színhez éppen most melyik bútorok passzolnak a kínálatból. Tehát, hogy egy valamilyen szakértői interjú, egy szakmai tartalom, amit átültetni utána a termékekre. Szerintem ez lehet egy.
Okay, ez tök jó, sőt, csak rá akarok fűződni erre a témára egy picikét, hogy lehet, hogy nagyon sokan mondják, hogy de hát a design téma az tök jó téma, és nem lehet, de ahogy én elkezdtem gondolkozni, ez nagyon sok mindenre, kerékpárra, a belső építészetet mondta, de akár fűtéstechnikára, cipőre, ruházkodásra, szinte mindenre, tehát nem nagyon tudok most olyan témát mondani, amire nem lehetne ezt ráhúzni.
És mindenek van egy kiegészítő partnere, akivel igen, dolgozik, és az biztos, hogy érdekes. Mindenkinek van egy könyvelője, egy ügyvédje, egy olyan partnere, aki segíti mondjuk a pénzügyeit. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent be lehet ebbe emelni, de szerintem, és ezeknek a ilyen kooperációknak az a lényege, hogy akkor nyilván van egy vendég, ő is megosztja, terjed a hírünk rajta keresztül. Tehát ugyanúgy, mint ez a podcast, vagy egy interjú műfaja, szerintem az önmagában zseniális. Tehát, hogy ez egy jó tartalom. Ami nagyon jól működik, ez az unboxing, vagy maga a termékbemutató, de szerintem annál egyen jobb az ilyen összehasonlító videók, a versus videó, az A termék versus B termék. Tipikus iPhone most kijött, nem tudom, 12, vagy jön a 13, na akkor most iPhone 11 vagy 12, megéri-e váltanom? Na ez tipikusan egy olyan, amit ugye, amikor én ezt a videót megnézem, akkor én egy döntési szituációban vagyok, egy döntés előtt állok, hogy megvegyem-e azt a dolgot, vagy ne vegyem meg. És olyan állapotba érkezik a látogató a videóra, hogy ő kíváncsi is meg akarja venni.
Ott az a kérdés, hogy ki fogja lezárni.
Igen.
Mármint a sales részét kinél fogja úgymond beteljesíteni a célját.
És te leszel hiteles neki, mert te bemutatod azt a terméket, összehasonlítod a kettőt, specifikációkat, azt különböző, nagyon sok eszköz van, hogy ezt hogy tudod megmutatni, és már rajtad keresztül veszi meg, vagy nálad veszi meg, hogyha neked van shopod, vagy ha te egy forgalomterelő szereplő vagy, mondjuk tényleg egy vlogger, vagy egy magazin, akkor meg ott meg lehet jutalék, vagy affiliate, vagy bármi egyéb jövedelmet szerezni, hogyha rajtad keresztül veszi meg.
Itt a picit belemegyünk a kommunikációs részébe, ugye visszás lehet az, aki nagyon-nagyon a pénzt tartja szem előtt, valószínűleg úgy fogja fölépíteni ezt az egész kommunikációt, hogy nyilván az új termék, ami adott esetben logikusan drágább, megéri megvenni, hogy bele lehet esni ilyen dolgokba, hogy nem vagy hiteles, mert egyébként elképzelhetően nem is biztos, hogy megéri. Vagy véleményed szerint a tartalmat mindig föl lehet úgy építeni, hogy a saját szemszögedet jól alá tudod támasztani?
Én azt látom, hogy azok lesznek sikeresek, akik tényleg így mernek őszinték lenni, és mernek beletenni, és főleg most megint akár hazai, akár nemzetközi példákat, aki úgy mondja el, hogy igen, most kaptam egy csomagot a XY gyártótól, de ezt úgy teszem ki ezt a videót, hogy ők ezt nem is látták, nem szólhatnak bele, ez nem egy szponzorált tartalom, hanem csak elmondom a véleményem, erre kértek meg. És elmondja tényleg az előnyöket, hátrányokat. Nekem ez egy őszinte tartalom, és akkor el tudom dönteni, hogy nekem az a termék az kell-e, vagy azokkal a hátrányokkal együtt nekem az egy jó kompromisszumos megoldás. szerintem ez fenntartható, meg ez a hosszú távon működőképes. Jó.
Mégis most is közben gondolkoztam, hogy úgyis vásárlási döntés előtt vagyok.
És pont ezért jó ez a fajta.
Most hogyha a 11-et veszem meg, vagy a 12-t, igazából valószínűleg mind a kettőn fog keresni az a kereskedő, csak lehet, hogy az egyiken kevesebbet. Bár nem tudom, hogy pont az Apple-nek hogy van az árazása.
Vagy mondjuk a kamerákat most, vagy audio eszközöket, ugye én is mostanában voltam ebben, és rengeteg ilyet néztem, rengeteg ilyen összehasonlító videót, hogy most akkor melyik keverő legyen, melyik mikrofon, melyik hogy hangzik, bemutatni azt a terméket, demózni. Tehát tipikusan mondjuk egy mikrofonnál szerintem az, hogy az A és a B mikrofonnak a, ráadásul azt ugye meg is tudom mutatni a videó meg a hangon keresztül, hogy melyik hogy hallatszik, vagy nagyon sok olyat csinálnak, hogy mondjuk 2-3 telefon, és ugye egy, most maradunk a telefonos példánál, egy ilyen tartóval, de párhuzamosan a háromnak a képminőségét fölveszik, vagy a videó képességét fölveszik, és egy olyan bemutatót tart, hogy te tényleg meg tudod nézni, hogy melyiknek milyen a kamerája, a Samsungnak, az iPhone-nak, a Huawei-nek, amit, és egymás mellé teszi a három képminőséget, na az nekem nagyon sokat segít a döntést meghozni, hogy na most nekem melyik tetszik éppen. Tehát, hogy egy csomó információval ellátom ezáltal mondjuk a vevőket, és persze ezekkel könnyű, mert vizuális, meg könnyű megmutatni, de szerintem ez nagyon-nagyon sok termékcsoportnál ezt meg lehet valósítani.
Te hogy látod a... Nyilván angol nyelven egy csomó ilyen tartalom megvan. A magyar piac az hol áll ehhez képest? Kezd itt is telítődni, vagy még nagyon az elején járunk ennek a dolognak?
Én szerintem egy ilyen 2-3-4 évvel vagyunk kb. Lemaradva, de nem is feltétlenül a telítettségben is, meg eleve az, hogy merjük csinálni, vagy hogy hányan merik csinálni mondjuk a piacon. Tehát most már látok nagyon sok olyan csatornát, hogy már egyáltalán létezik, meg van, de mondjuk 5 éve tették ki az utolsó videót. Tehát, hogy nem túl aktív, és nem használják ki, de legalább már egyszer meglépték azt, hogy elkezdték. Tehát az már szerintem egy tök nagy eredmény. Tehát, hogy ebben bőven van lehetőség.
Van-e más ötlet a tarsolyodban?
Még mindig a videótípusok?
A videótípusokhoz.
Hogyan készült? Tehát azt szerintem egy nagyon jó, főleg, hogyha mondjuk egy termékről van szó, bemutatni kulisszák mögé, hogyan készül az a termék. Szerintem az még egy nagyon-nagyon jó, és főleg ez egy ilyen kisebb manufaktúránál, vagy olyan félkész termékekből csinálnak kész terméket, és mondjuk azt adják el, tehát bemutatni a folyamatot szerintem az még egy nagyon-nagyon jó. Vagy fordítva, hogyha én kiegészítőket árulok, mondjuk egy kézműves webshop, ahol gyöngyöket, nem tudom, szalagokat, mert mindenfélét, amivel kiszolgálom ugye az ilyen DIY-os, otthon házilagosan készítenek különböző termékeket, akkor pedig ott azt mutatom meg, hogy mit tudsz megcsinálni ebből az alapanyagokból. Tehát szerintem ezekben óriási lehetőség van.
Oké, ezek szerintem jó ötletek, mert nagyon sokan beszűkülnek, csak mondjuk a mutassuk meg a terméket, és akkor ennyi.
Na jó lenne, ha ezt meg is mutatnák, mert sokan eljutnak ide, de nem csinálják már meg. A termékodalak gyakorlatilag arról szólnak, hogy a gyártótól megkapják a leírást, és mindenhol, főleg műszaki cikkeknél, hogy ez jellemző, hogy ezeket ad a Ctrl-C, Ctrl-V, bemásolják, és akkor semmi hozzá adott érték. Tényleg a látogató meg csak az ár alapján tud dönteni, max. Kiszállási idő, díj.
És szerintem az a nehéz ebben a döntés meghozásában, hogy ez tényleg sok energia, tehát hogy ebbe most vagy valaki megcsinálja magának, és beleteszi, ha tényleg megtanulja, megvágja, feltölti, tehát azért sok időt bele kell tenni, vagy kiszervezi, akkor az meg nyilván pénzbe kerül, de hogy tehát én azt látom, hogy hosszú távon viszont megéri. Tehát hosszú távon nagyon sok olyan tényleg plusz hozadéka van, és hogyha itt én szerintem még mindig az a fő kérdés, amivel kezdtük az elén, hogy ő most egy konverziós célra csinálja ezt, hogy rövid távon szeretnénk eredményt, akkor nem biztos, hogy ez a jó megoldás. De hogyha tudunk hosszú távon gondolkozni egy-két évben, akkor szerintem nagyon sok hozadéka van.
Zoli, szeretnénk a hallgatóinknak egy transzparenciát mutatni ezzel kapcsolatban, mert azért rengeteg videó arról szól, hogy átkezd el, kell egy mobil, és akkor már tuti is vagy. Mi az igazság ezzel kapcsolatban? Kb. Milyen eszközkészlet, milyen skillek kellenek ehhez, és hogyha mondjuk kiszervezett, vagy nem is szervezett ki, kb. Átlagosan milyen költségvonzattal számoljon egy cég, hogyha ezzel akar foglalkozni?
Én az első 100 videómat azt telefonnal vettem föl, tehát hogy arra tökéletes volt, hogy a belső saját gátlásaimat leküzdjem, és hogy érdekeljen még, hogy mit gondolnak mások, és a többi. Volt egy olyan pont, amikor már elkezdtem tényleg észrevenni a különbségeket, hogy egy ilyen kompakt kamera, ami fényképezőgép, de videófunkciókkal rendelkezik, hogy és nem is de igen, a kamera, meg a rajta lévő objektív, ugye főleg inkább az objektív az, ami mondjuk a képminőséget talán még jobban befolyásolja, hogy azzal mondjuk milyen különbséget lehet elérni élességbe, vagy a hátteret homályos, mennyivel tisztább a kép, és hogy igen, érződik a különbség, de én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy most tényleg egy ilyen termékbemutatót megcsináljak, hogy most A vagy B termék, tökéletesen elég. A mai okostelefonoknak a kamerája elsőre elég. Inkább amire szerintem érdemes figyelni, és az első beruházás az a mikrofon legyen, mert a hangminőségre sokkal érzékenyebbek a nézők, hallgatók. Sokan vannak, akik csak a háttérbe fut a YouTube, és csak hallgatják, tehát hogy a hang az szerintem fontosabb, de azt már egy 10-20 ezer forintos ilyen csiptetős mikrofonnal meg lehet oldani. A második, ami legfontosabb, az a fények, mert hogyha van elég fényünk, akkor még egy gyengébb kamera is jól tud muzsikálni. Tehát, hogy legyen elegendő fény.
Ezek mindenképpen, minek hívják őket?
Hát ilyen softbox, ami softbox, azért, hát ilyen kicsit ilyen lágyabb fény, ilyen diffúzabb fény, ugye az jó, de az is tökéletes, hogyha nincsen ilyen fényed, és beülsz az ablak mellé, ahova éppen nem tűz be a nap, de világos van, tehát egy szórt fény kapsz az ablak mellől, az is jó. Tehát, hogy ide se nem kell beruházni, mert hogyha úgy rendezed be a hátteredet, hogy szembe ülsz az ablakkal, tökéletesen elég.
Jön a jó idő kültér? Veszélyes?
Nem a legjobb, igen, mert ott egyrészt ott az egyik probléma vele az, hogy jön egy felhő, akkor az kicsit sötétebb lesz, utána megint kivilágosodik, akkor telibe oda tűz a nap, tehát hogy nagyon változik a színhőmérséklet, meg a fénynek az ereje, az annyira nem szerencsés.
Ezeket a kamerák nem tudják úgy lekövetni.
De az nem lesz annyira szép.
Nem lesz.
A másik meg a fénynek az iránya, tehát amikor ugye telibe tűz a nap, és föntről jön a nap fejünk fölül, akkor ugye pont kap egy árnyékot a szemünk, és ilyen jó táskás szemünk lesz tőle, mert ugye úgy vetül az árnyék. Tehát nem szép. Sokkal jobb, hogyha azt tényleg egy árnyékos helyen csináljuk, vagy pedig beltérben, ahol szintén ilyen szűrt fényünk van. De ott sem jó, ami így fölülről jön, és neonfény, az nem a legszerencsésebb. Tehát ott is jobb, hogyha közelebb szemből, vagy 45 fokos szögben ér minket, vagy a tárgyat a fény, akkor azért sokkal, sokkal jobb lesz a képminőség.
Háttérre van valamilyen tanácsod?
Hát ott meg megint rengeteg dolog van, amire érdemes figyelni, de megint az elején azt gondolom, hogy mindegy, csak csinálja az ember, de amikor már tényleg elkezd mondjuk finom hangolni, akkor mondjuk az egyik, hogy legyen egy kis mélység a háttér és ő közötte, tehát mondjuk ne üljön rá így a falra, mint most te, hanem mondjuk legyen egy 1-2 méteres tér mondjuk a fal és én közöttem. Ezáltal így jobban elszeparálom magam a háttértől, és jobban kiemelem magam, kicsit kontrasztosabb lesz. Más pedig, hogy a háttérbe nyilván helyezzünk el olyan dolgokat, ami úgy leír minket, és éppen releváns. Ugye azért ment körbe a neten 1-2 mém, hogy videokonferenciánál mik voltak a hölgy mögött a polcon.
Használati tárgyak.
Igen. Tehát ugye, vagy amikor volt a BBC-s interjú, és bekomandózott a anyuka a kisgyerekért, tehát ugye azért nyilván voltak ilyen nagyon vicces történetek, de érdemes átgondolni, hogy tényleg mit teszünk magunk mögé a polcra, mi az, ami leír minket, a tárgyakat, könyveket, esetleg egy-két ilyen kis hangulatfényt elhelyezni, tehát ugye ezek nagyon fel tudják dobni mondjuk a videónak a minőségét, de szerintem ez egy második lépés. Tehát az első szerintem az, hogy egyáltalán kezdj el az ember, és tényleg nagyon sok olyan akár nemzetközi hirdetést is látunk, ahol tényleg egyszerűen útközben sétálva, selfie kamerával, telefonba felmondja az ember a mondókáját. Tájlop ez az egyik legjobb példa, amikor a garázsba ugye nyomja a selfie kamerába a videót, és az egyik legilyen virálisabb, vagy legnézettebb, mit tudom, videós hirdetés. Tehát ugye ezt is túl misztifikáljuk sokszor, és hogy tényleg át kell esni azon a ponton, hogy csak csináljuk, és akkor utána majd fejleszgetjük a minőséget.
Ha már belementünk ennyire, és valaki nem csinált még ilyet, például a mikrofonnal kapcsolatban, ez technikailag hogy kell elképzelni? Két külön telefon, az egyik veszi mondjuk a képet, a másik meg a hangot, és akkor ezt utána egy vágóprogramba összevágod?
Ez is lehet, vagy pedig egyszerűen tényleg bele dugsz egy rendes vezetékes mikrofont, és hogyha az elég hosszú, ugye vannak ilyen 3-4-5 méteres hosszúságú dróttal, akkor lehet, hogy el tudod tenni magadtól elég távol, de általában azért, hogyha a telefonnal vagy magadat veszed fel, akkor ilyen 1-2 méteres távolságon belül van. Tehát, hogy simán vezetékkel csíptetős mikrofont bekötöd, és igazából szerkeszteni sem kell mondjuk annyira utána.
És a vágást mivel oldod meg, vagy egyáltalán mit javasolsz mondjuk egy kezdőnek?
Hát mi Mac-et használtunk, tehát ott például van egy ilyen iMovie, ami egy ingyenes szoftver, az nekem megint csak az első 2 évben tökéletesen elég volt. Tehát, hogy nem kellett semmilyen ilyen nagyon extra szoftver hozzá. Megvoltak a korlátai, de ahhoz tökéletesen elég volt, hogy elkezdjem. Mi most az Adobe-nak a Premiere Pro-ját használjuk, az egy eléggé, tehát 2 ilyen nagy van, a Final Cut, meg a Premiere Pro, szerintem a 2 ilyen legismertebb profi szoftver, de hogy tényleg én azt gondolom, hogy nem a vágáson múlik, megint csak van olyan hazai példa, aki mondjuk autóban mond föl videókat, teljesen vágatlanul tölti föl, amikor kiszállt az autóból, és tökéletesen működik, és a célját eléri.
Nem ez a lényeg.
Tehát akkor a vágás még... szerintem nagyon el lehet veszni a részletekbe, hogyha azt gondoljuk, hogy a vágáson fog múlni, szerintem sokkal inkább 99%-ban azon múlik, hogy mi az üzenet, amit át akarunk adni.
Talán inkább itt arra gondolok, hogy nyilván fölteszem a kamerát, még elindítom, stb. Az elejéből, végéből leszeretnék vágni
azt
még egy keveset.
Meg tudod csinálni.
Ezt egy telefonnal meg tudom csinálni.
Aha. Benne van az a szerkesztő, általában a telefonokban ja. Már.
Oké.
Okay. Van-e még olyan tanácsot, tippet, trükköd, ami a milyen típusú tartalmakhoz vonatkozik? vagy ezt lezárhatjuk?
Szerintem nagyjából ezek a fők, még esetleg egy másik ilyen árnyoldalát mondanék, hogy ugye, ha most megnézzük a YouTube-ot, meg általában a videót, akkor két fő tartalom kategória van, az edukáló tartalom, meg a szórakoztató tartalom. És általában azok a legnépszerűbb csatornák, akik ezt a kettőt valahogy tudják kombinálni. Most hozok egy videós példát, a Peter McKinnon, ő egy kanadai, torontói videós, fotós srác, és azzal 3 év alatt fölment, nem tudom, 5 millió követőre, és azzal, hogy nagyon hasznos dolgokat oszt meg, de a saját maga vicces stílusában, tele öniróniával, és igen, mert kicsit maga lenni, önmaga lenni, és valahogy ezzel az őszintességgel tudott nagyon magasra jutni. Tehát nem baj az, ha van egy baki benne, nem baj az, hogyha ha picit kikarikírozzuk saját magunkat, mert igen, az emberi, attól leszünk mi. Tehát nem kell egy ilyen nagyon karót nyert, nagyon szakmai, nagyon szigorú dolgot csinálni, mert az igazából azt nem nagyon fogja megnézni senki.
Azt akartam is kérdezni.
És szerintem pont azok a szakmák, az a könyvelő, könyvvizsgáló, ügyvéd, orvos, akik nagyon-nagyon hivatalosak, velük nagyon nehéz, vagy ezzel a szakmával nagyon-nagyon nehéz, hogy ebből egy picit lazítani, egy picit populárisabb köntösbe tenni, picit érthetőbben fogalmazni, picit hétköznapiban adni elő az egészet, mert szerintem akkor fog tudni kapcsolódni hozzánk a néző.
Igen, talán egy BRFK szóvők szoktak ilyen
igen.
Nagyon hivatalosan.
Ez minden ilyen hasonló szakmára igaz,
igen, hogy de nem követelik. Kell.
És megint csak, hogyha oda lyukadunk vissza, hogy ki a célcsoportunk, most a YouTube-on az átlag, ez a 20-tól 40-ig mondjuk kb. Ez a nézőknek a jelentős része, ott nyugodtan lehet egy picit tényleg...
Ott el is várják egyébként,
szerintem
nem?
Igen, szerintem
ott, ha nem tetszik neki, vagy túl hivatalos, vagy úgy érzi, hogy nem neki szól, habozás nélkül leállítja, megy tovább, lép a következőre.
És hogy megyünk tovább, Instagram, TikTokot, meg még inkább lazább, még inkább olyan tartalmak mennek, azok virálisak, amikor tényleg így hülyét csinál magával az ember. És most ezt el kell dönteni, valaki él ezzel, és bevállalja, és csinálja, vagy pedig azt mondja, hogy azért van egy határ, ami nem. Ez nekem is megvan, tehát én sem akarok mondjuk bóckodni, meg tátikázni a TikTokon, vagy ilyen énekelni, de, vagy táncolgatni, de azt gondolom, hogy nagyon sok olyan dolog, tehát el lehet menni egy bizonyos szintig, ami azt mondom, hogy nekem még egy komfortos határ.
Használod egyébként a TikTokot?
Fenn vagyok, de nem vagyok aktív. De egy-egy videót kiteszek, 700-800-an megnézik. Tehát, hogy amúgy
egyébként ezt nem
van ereje így is.
Igen, igen.
Meg például ott is a TikTokon is maga a szoftvernek, maga az applikációnak a kreatív megoldásai, hogy például azzal, hogy tudsz vágni egy videót, az zseniális, amit beletettek. Tehát nagyon-nagyon jól lehet kreatívkodni mondjuk egy ilyen applikációval.
Amire ki akartam térni előtt, a stílus. Említetted. Mennyire fontos? Felvállalom, nem vállalom, az egy kérdés, de hogy fel tudok-e venni olyan stílust, ami nem én vagyok. Tudom, hogy nem éri meg, valószínűleg nem fogja megérni hosszú távon, de hogy...
Meg nem is fenntartható szerintem, tehát hogy szerintem az működik, ami... Tehát idővel azért mondjuk főleg egy hosszabb formátumú videón, én azért szeretem az interjút, mert azt nem is lehet mondjuk, amikor egy órán keresztül beszélgetünk, azt nem tudod fenntartani egy mesterséges arcot egy órán keresztül. Tehát, hogy pár percig talán igen, de szerintem sokkal jobb az, hogy belemerjük tenni tényleg a saját személyiségünket.
Egyik vendégünk mesélte meg, nem mondom sajnos, hogy ki volt, de a lényeg az volt, hogy találkozott élőben egy olyan személlyel, akit úgy ő követ, a tartalmét fogyasztja, és teljesen más volt. Nagyon lassú volt, ugye a videóim pörög, darálta, gyorsan mondta, vicces volt, és élőben teljesen más, egy visszafogott, lassú, megfontolt, és nem tudta összeegyeztetni ezt a kettőt, hogy amit ott kapott, az valóságban teljesen más igazából. Úgyhogy hosszú távon
nem valószínűleg... Nem tudom, látjátok, hogy mennyire hasonlít a videókban látottakhoz a mostani, nem?
Szerintem egy ugyanaz.
Akkor jó.
Hol a videó most? Hol a kamera?
Na, én ebbe hiszek, tehát hogy szerintem így érdemes.
Abszolút. Ha már a videós tartalmaknál tartunk, megvan ennek a helye. Mondjuk a sales funnelünkben. Hogy inkább forgalmat szeretnénk vele terelni. Ez nyilván függ a céltól is, amivel nulladik lépésként indítottuk, de szerinted mennyire függ a videónak a típusától, meg egyáltalán a felhasználási módjától az, hogy milyen videót veszek fel és hol használom fel?
Én még nehezítenék a kérdésen, hogy e-commerce területen.
Oké, szerintem nagyon sokféle felhasználási módja van, onnan indulva, hogy egy rövid 10-20 másodperces spotot veszek föl, és az a cél, hogy hirdetésre használjam föl, akár a YouTube-on ilyen pre-roll, tehát a videó előtti beszúrt, vagy akár egy 5 másodperces, amit nem lehet átkattintani, biztos láttatok a két legnagyobb ilyen ételkiszállító, ők eléggé agresszíven ebben az 5-6 másodperces videó kategóriában nyomják a hirdetést, de az lehet egy Facebook videó hirdetés, ugye az alapvetően a Facebook is imádja a videót. Tehát hirdetési cél, vagy hosszabb formátum, és annak meg ugye az a célja, hogy bevonódjon az ember. Én továbbra is azt gondolom, hogy ez az edukációs, termékbemutatós versus videó, ezekhez az 5-10 perc, vagy pedig egy hosszabb formátumú beszélgetős videó, az meg lehet akár fél óra, egy óra.
Most, hogyha megnézzük, akkor végül is ezek attól függnek, hogy a vásárlási stádiumban hol tartasz. Gyakorlatilag, ha még csak érdeklődő vagy, vagy egyáltalán még nem is tudod, hogy kell, és felkelted az érdeklődést, akkor ezek a nagyon rövid kis reklámvideók. Amikor már mondjuk gondolkozol, akkor mondjuk egy ilyen összehasonlító unboxing, stb. Vásárlást is le tudunk zárni valamivel? Szerinted?
Ezt hogy érted?
Hát, hogy
ugye, hogyha fázisokat... Egy videóból konkrétan ki tudod-e vezetni egy vásárlásra. Most a Facebookon már vannak erre próbálkozások, ugye, hogy be tudod majd tagelni a terméket, vagy most egy ilyen leírásban
a YouTube-on is van ilyen, ott is van már próbálkozás arra, hogy egy-két helyen, hogy összekötik a shoppal, vagy tényleg azt mondod, hogy a végén elmondod egy call to actionbe, hogy akkor amennyiben érdekel, akkor kattints a leírásban található linkre, vagy ilyen kis kártyákat tudsz elhelyezni, abba is lehet külső URL-t tenni, külső linket, hivatkozást tenni. Tehát, hogy van erre mód, de ezt el kell mondani ilyen szájbarágos kicsit, és ugye ott is be tudod kódolni, be tudod trekkelni a linkeket, tehát, hogy látod azt, hogy mondjuk innen jött egy vásárlás, tehát mérhető, de simán lehet, hogy ezt bezárja ezt a videót, megnyitja egy új ablakba teljesen független ettől az oldaladat, és megveszi ott. Tehát, hogy azért az a konverzió az nem mindig egyértelmű, hogy most az a videóból jött, vagy annak köszönhető.
Viszont használhatjuk ilyen eszközre. Sőt, még nekem eszembe jutott az is, hogy nem tudom hányan alkalmazzák, hogy a vásárlás után is fönntartjuk az élményt.
És vagy egy köszönő videó, vagy köszönő mi fog történni. Utána elmondom videóba 2 percben, hogy most az fog történni, hogy becsomagoljuk, 2 nap múlva megkapod, és ezt mondjuk, hogyha a cégvezető elmondja egy videóban, mennyivel erősebb, mint amikor kapsz egy sablon.
Láttál levelet. Már ilyet?
Nem nagyon.
Külföldön nagyon sok van.
Van.
Általában ez van. Mindegyik köszönő oldal, az gyakorlatilag majd hello, most az fog történni, hogy 1-2 percben elmondja, ami egyébként le is van írva alatta, de hogy látod, hogy kivel
szerintem nagyon nagy ereje van, és még egy, és oda hagy hivatkozzak vissza, hogy a YouTube ugye egy keresőmotor, hogy nekem a forgalmamnak most jelenleg a kb. Több mint 80%-a az YouTube-on belüli organikus forgalomból jön. Ami azt jelenti, hogy nem úgy, hogy kívülről én átirányítottam Facebookról, a e-mail listámról oda forgalmat, hanem a YouTube-on belül a YouTube-nak a keresősávjából, mert egyszer rákeresnek, ha például maradunk iPhone 12 Pro akármi, beírja kulcot és bedobja te videódat, mert úgy vagy a címbe, a kulc szavakna mindenhol szerepel benne. A másik az a nyitókép, hogyha már egyszer járt a csatornádon, akkor jó esély van rá, hogy az új videódat be fogja neki tenni a fő oldalára, amikor megnyitja a YouTube-ot, és ez a tallózás, amikor itt csak böngészget, hogy mik az új videók, és egyszer csak bekerülsz oda. Vagy a harmadik, amikor egy videó után javasol téged a jobb oldali oldalsában. Az pedig azért van, mert a YouTube felismeri azt, hogy összefűzi a két videót, tehát ha volt már egy korábbi iPhone 12-es bemutató, és jön a tied, akkor esély van rá, hogy a tiedet be fogja dobni utána. Nekem volt egy ilyen, az egyik fotóssal, magyar fotóssal, aki elég ismert, volt egy beszélgetésem, és egyszer csak, amikor más is csinált vele egy beszélgetést, akkor egyszer ilyen egy nap alatt ilyen 10 000 megtekintésem volt, mert bedobott utána engem javasoltba. És tehát, hogy sosem tudod, hogy mi lesz az, amit éppen fel fog kapni a YouTube-nak az algoritmusa, de hogy ez a 3 olyan forgalmi forrás, ami a kvázi YouTube-on belüli organikus forgalom, ami a tartalom, meg a címkék, meg egyéb alapján összefűződik.
Van-e olyan technika, vagy egyáltalán olyan optimalizálási megoldás, amivel mondjuk ezeket a dolgokat el tudod érni, hogy mondjuk a tallózásba bekerüljél, vagy egy másik videó alá bekerüljél, azon kívül, hogy föltöltöd a videót, és mondjuk a YouTube megpróbálja fölismerni ezt. Te tudsz neki segíteni abban, hogy fölismerje? Minél jobban?
Tudsz, ez elég összetett, tehát itt azért nagyon sok apróság van, és ugye nyilván ezt senki nem tudja, hogy mi az igaz, tehát hogy ugyanúgy, mint a Google
nincs
dobozza, tehát hogy ez egy fekete doboz, amit úgy nyilván sejtesz, hogy kb. Mi lehet a logika benne. Van nagyon sok technika rá, hogy mit érdemes, tehát tényleg onnantól kezdve, hogy a borítókép, a címsor nagyon fontos, a leírás, a címkék, és még számos technika van, tehát hogy azért sok.
Én pont erre akartam rákérdezni, hogy milyen, ugye mondták, nagyon sokszor szokták mondani, hogy a YouTube már a második legnagyobb kereső. Vagyis az is kulcsszavak alapján működik, ezek szerint nagyon fontos a cím, hogy milyen címet adunk neki. Ezzel kapcsolatban tudsz-e mondani egy-két tippet, tanácsot, hogy hogyan épüljön fel egy cím? Problémára, vágyra fókuszáljunk?
Hát vagy... a cím és a borítókép. Ugye ez a kettő, ugye két fontos mutató van a YouTube-on. Az egyik a bent töltött idő, tehát a videót meddig nézik. A másik pedig az átkattintási arány, hogy hányszor mutatta meg a YouTube, és hányszor kattintottak át bele. Tehát ez a CTR ugyanúgy, mint a hirdetéseknél. És ez a kettő legfontosabb, hogy a minőségi mutató van, ami a YouTube-nak azt mondja, hogy igen, érdekes figyelemfelkeltő a cím és a kép, átkattintanak az emberekre, és még bent is maradnak, akkor ez biztos jó ez a videó, ezt mutassuk meg minél több embernek. Ha minél tovább bemaradnak a videóba, akkor annál több reklámot tud elhelyezni a YouTube rajta, ergo neki az megéri, tehát neki az a célja, hogy minél jobban ott tartsa az embereket, és te utána megnézz egy következő videót, és még egyet, és még egyet, és bent maradjál ebbe a csapdába gyakorlatilag. És neki ez az érdeke, és ugye ebben kell gondolkoznunk mindig, tehát én most nem fogok tudni egy ilyen tuti receptet mondani, hogy mi a jó cím, de hogy abba kell gondolkozni, hogy figyelemfelkeltő legyen, de ne clickbaites, tehát ne olyan legyen, hogy nyilván full kamu, és nem is az a tartalma, mert akkor nem fog teljesülni a második fele, mert akkor egyből el fog kattintani az ember, hogy nem azt kapta, amire számított.
Témaválasztásnál tudatosan belemész ebbe, hogy tudod, hogy mi az, ami jobban fog jönni?
Vagy hát sőt, mi általában onnan indulunk az ügyfeleinknél is, hogy ugyanúgy kulcsokutatás, mint a szövegírásnál. Hát ugyanúgy megnézzük, hogy mire keresnek az emberek. Arra is nagyon sok megoldás, meg eszköz van, hogy lehet ezeket kilistázni, összegyűjteni, hogy mik a keresések, a trendek, a kulcsszavak alapján a Google-ből, a YouTube-on belül is ki lehet listázni, hogy mire keresnek az emberek, és akkor abból indulunk neki egy ötletbörzének, hogy akkor milyen jellegű videókat rakjunk össze.
Ilyenkor érdemes akár egy konkurenciakutatást is csinálni, hogy a témában milyen hasonló témájú videók születtek, vagy milyen címeket használtak ők?
Hasonlók, kiegészítő témák, tehát nagyon-nagyon sok módszer van, amivel ezt össze lehet.
Valaki jól feldolgoz egy témát, megcsináljátok a videót egy picit másképp, vagy elengeditek akkor ezt a sztorit?
Én ettől nem félnék, mert megint csak, hogyha megnézzük a külföldi példákat, ott ugye úgy működik, hogy kijön egy új termék, egy új drón, egy új telefon, egy új akármi, azt kiosztják a influencereknek, a youtubereknek, de van egy ilyen karantén időszak, ameddig ugye nem tehetik ki, és van egy pillanat, amikortól kitehetik, és ha megnézitek, mindenki ugyanabban az órában posztolja a videót. Ez nem véletlen, ez azért van, mert van egy ilyen felkészülési szakasz, és ez így ilyen, nem tudom, szabályzott, külföldön ez nagyon szabályzott már. És hogy igazából 20-30-40-50 csatornán is látod ugyanazt a terméktesztet, de attól még mindenki a saját szemüvegén keresztül, a saját stílusában mutatja be. Tehát, hogy én ettől egyáltalán nem félnék, hogy van már olyan.
Ez az, amit nem lehet máshol.
Mert úgyis más lesz a tiéd. Te úgyis mással hasonlítod össze, te más megközelítésbe, te mást emelsz ki mondjuk a specifikációba, te elmondod a saját tapasztalatodat, véleményed a termékkel kapcsolatban. Tehát, hogy én ettől egyáltalán nem félnék, hogy van már egy olyan termék, sőt, jó eséllyel pont, hogy össze fogja fűzni a YouTube, és majd bedobja a tiédet is utána. Akár.
Az mennyire lehet jellemző, hogy valakinek a stílusa nagyon megragadó, magával ragadó, és én ott megnézem, tételezzük fel, ezt a telefont ő is árulja, de drágábban. És én inkább átmegyek, megveszem ott, ahol olcsóbb. Ez mennyire? Ez emberi
válogatja, gondolom. Nem tudom, nem fog tudni válaszolni így, meg főleg mondom, hogyha itt megint az a kérdés, hogy most ebből ott azonnal várunk vásárlást, vagy nekünk az a fontos, hogy megismernek minket, megismerjék a shopunkat, és lehet, hogy most nem azt veszi meg, de vissza fog jönni, mert már ismer engem. Vagy mert már van egy bizalom, mert én ott őszinte voltam vele. És lehet, hogy azt nem veszi meg, mert megtalálja olcsóban máshol, de lehet, hogy legközelebb meg valamit sokkal inkább megvásárol. Tehát szerintem ebben azért nagyon sok hatás van, meg sok megközelítés van benne.
Jó, nekem még az jutott eszembe a kommentelés, hogy nagyon sokan félnek attól, hogy fölteszek egy videót, szét fognak trollkodni.
Dislike,
stb. Elmegy a kedvem tőle. Te ezt hogy alkalmazod? Engedélyezed egyébként a kommenteket?
Persze, mindenhol.
Mindenhol.
Nekem az az elvem, hogy egyrészt mindig lesz dislike, mindig lesz, mondjuk aki negatívat kommentel, az szerintem relatív kevés. Tehát tényleg, ha csak nem valami nagyon olyan politika, vallás olyanban nyúlunk be, ami úgy alapvetően nem szerencsés mondjuk az üzleti életben. De tehát én lekopogom, én szerencsés vagyok, szerintem nekem ilyen 1-2-3% alatt van mondjuk ez a negatív arány. Egyrészt úgy kezelem, hogy a dislike-ok az, hogy van egy lefelé mutató kis ujjacska a YouTube-on, az természetes, az mindig is lesz. Tehát, hogy az, hogyha megnézzük megint csak a legnagyobb, legnépszerűbb csatornákat, mindenkinek ott van egy 3-5-10%. Mert az van, mert az természetes, mindig van, akinek te nem tetszel. Tehát szerintem ez, amit el kell fogadni, hogy nem fogsz 100%-ban megfelelni az embereknek. A kommentelőknél ott viszont ebben megosztanak a vélemények, hogy ki hogy kezeli. Én úgy kezelem, hogyha az egy abszolút rossz indulatú, tényleg cinikus troll belét köt, és tényleg az ő saját frusztrációját tolja ki rád, azt én általában törlöm, és nem foglalkozok vele. Tehát azt én alapból és kapásból, és nem is gondolkozok ezen. Ha olyan, ami építő jellegű, és tényleg egy vitát tud indítani, az viszont tök jó, azt látom, megköszönöm, tök jó, hogy visszajeleztél, majd erre oda fog, nem volt jó hangminőség, tök jó, oda fogunk figyelni rá. Köszi, erre nem is gondoltam. És hogy elkezdek egy beszélgetést, és szerintem abból tök jó dolgok kialakulnak.
Ezt minden egyes videónál követitek ezeket a hozzászólásokat?
Persze, annyira nincsen sok, tehát hogy azért nekem így is, hogy fönn van több száz videóm, nincs annyira nagyon-nagyon sok komment. Sőt, én örülnék neki, hogyha lenne több, és interakcióba tudnék kerülni az emberek. Ezt érdemes mondjuk gerjeszteni is olyan szempontból, hogy még feltenni kérdéseket a videóban, a nap kérdése, hogy na, akkor te milyen telefont használsz, vagy neked mi a kedvenc terméked?
Tulajdonképpen ez egy jó jel, ha már valaki kommentel.
Még a fáradtságot, igen.
Igen, még akkor is, mondjuk építő jellegű kritikát fogalmaz meg, az abszolút pozitívum, hogy érdekli a téma.
A múltkor volt egy kérdés, ami tényleg dilema volt a fejemben, és igazából gondolkoztam, hogy hát most így benn voltam éppen az irodában vasárnap, és hogy fogtam, kiraktam, akkor gyorsan felmondtam 2 percbe a videót, vágatlanul kiraktam a YouTube-ra, mert tényleg egy olyan kérdés volt, ami érintette a csatornámat, és akkor jött 35 komment rá így hirtelen. És mindenki is tök jó fejek voltak, hogy elmondták a véleményüket, volt, ami pozitív volt, volt, ami nem annyira, de hogy akkor is legalább leírták, és az már egy tök jó dolog, hogy vették a fáradtságot.
Ezt pont egyébként láttam én is, és nem tudtam volna választ, hogy mi lehet a jó, lett végeredménye neki?
Vagy most alakul, formálódik, aha, igen, de még...
Vagy pedig teljesen megosztik a...
50-50 százalék volt kb. De el fogom dönteni, aha, és látom a megoldást, igen.
Az adás elején beszéltünk egy másik nagyon fontos csatornáról, az e-mailről, ugyanis neked van egy e-mail listád is. Erről kicsit mesélj, avasd be bennünket, hogy mi alapján építed, milyen célokkal, illetve milyen metódus szoktál erre használni.
Ja, hát bízom benne, hogy ez itt az e-commerce-be is használható lesz, vagy hasznos lesz. Én ezt is ilyen márka építő jelleggel építem, erre több olyan minta van megint csak nemzetköziben, akik mondjuk heti szinten küldenek ki olyan e-maileket, olyan hírleveleket, ami bemutatja az érdekességeket, újdonságokat, iparági híreket, akár nem is csak az én oldalamról vagy blogomról, hanem mondjuk tényleg egy kis kitekintést adok a piacra. És az ugye attól lesz értékes, hogy én vagyok a szűrő, tehát én azokat mutatom meg, ami szerintem hasznos lesz neked. És nekem ebben a logikában most már ebben egészen kitartó vagyok, most már közel 2 éve minden egyes hétfő reggel megy ki a hírlevelem, az a neve, hogy Hello Hétfő, célja, hogy inspirálóan és érdekesen induljon a hét, és hogy tényleg ezzel így hozzájáruljak, és ez minden hétfő reggel ilyen 7-8 környékén megy ki. És én azt csinálom, hogy mindig hétközben, hogyha találok valami jó cikket, elmentem a következő heti listába, és gyűjtök érdekes cikkeket, és hozzáírok egy-két saját gondolatot, vagy átfogalmazom, vagy meg a saját magazinunkból is be szoktunk emelni, és mondjuk ez a hírlevél, ez mondjuk 80-90%-ban értéket ad, és csak egy 10-20% a sales jellegű tartalom benne. És amióta ezt az arányt tartom, most néztem, az elmúlt 1 éves megnyitásom az 44%, az átkattintás pedig 8%, ami úgy relatív magasnak számít így a hírleveleknél.
Ez az üzlet és utazás témában?
Hát igen, üzlet és meg ez a személyes hírlevelem, tehát az én nevem megy ki, és ebben úgy kb. Minden van, ami kezdővállalkozás, üzlet és utazás, produktivitás, marketing, tehát kicsit minden, ami szerintem fontos és hasznos. Nekem ebbe a Tim Ferrisnek a mintája volt, amit én követtem, neki van egy olyan, hogy ez a 5 Bullet Friday, tehát ez a pénteki 5 pont, amit olvas, ami tetszett neki, amit hallott, amit éppen kipróbált, és 5 pontban gyűjtött össze mindig péntekenként egy ilyen listát, és akkor nekem ez nagyon-nagyon megtetszett, és akkor egy picit ehhez hasonló.
Most napokban láttam tőle, szerintem tőle 7 Bullet, az vasárnap
igen,
jött.
Igen, túlcsúszott.
Igen. Még azt szerettem volna megkérdezni, hogy ez tök jó szemléletmód, amit behoztál. Ugye mindenki attól fél, hogy...
Milyen tartalmat csinálja.
Igen, hogy nincs saját tartalmam, ezért nem indítok például hírlevelet, vagy nem építek adatbázist, csúnyán mondva, mert hogy nekem nincs annyi tartalmam, hogy én ezt fent tudjam tartani. Másnak meg, most nem az, hogy nem akarok jót, de hogy ez eszébe se jut az embernek, hogy célközönségemnek van egy problémája, és én úgy segítsek nekik, hogy értéket adok, de nem én tudom biztosítani nekik azt, hanem mert valaki mondjuk megírta, általában mondjuk te is a Forbes-ról
Forbes
is.
Portfolio, így van, bármi, ami szerintem fontos, meg érdekes.
Hogy ez egy abszolút olyan hozzáállás, amiben az lejön rólad, vagy a fenntartóról, hanem is te csinálod, hogy...
Azt én képzeled.
Nem a kimondottan rád értettem, hanem a hallgatóink közül, ha nem kimondottan ő csinálja, de hogy magának a célközönségének próbál és akar segíteni, akkor ez ebből egyértelműen látszik, hogy itt van, tessék, olvasd ezt el, mert tök jó cikk. Csak egy gyors kitekintés, hogy nagyon sok megkeresést kapok webára azzal kapcsolatban, Samsung, Huawei telefonokra, hogy fa telefont, akik érdeklik őket, és én nem foglalkozom ugye velük. És én úgy szoktam általában átirányítani a konkurenciához, aki eleve iPhone-t is árul, hogy megírom neki, hogy én nem foglalkozok vele, de nyugodtan kerest el őket, ők segíteni tudnak. És valaki megköszöni. Volt már ilyen, hogy megköszöni. A többség az nyilván nem.
És neked nem fáj, mert úgyse vásárolna valószínűleg.
Így van, most, így tehát... van, így van. Csak hogy ez is egy ilyen, és valószínűleg én is ezt falon felszedtem az évek alatt, hogy ilyen hasonló példákkal, amit te is alkalmazol, hogy olyan megoldásokat találkozom, hogy nem csak az, hogy én a gyökert tőlem vásárolj, hanem én azért csinálom ezt, mert van mögötte valami, hogy én segíteni akarok neked. Ennyi.
És ez a hosszú távú gondolkodás szerintem.
Így van. Egy ilyen rendszert fenntartani egyébként mennyiben fáj? Időben?
És ez az érdekesen nem olyan sok. Inkább egy rutint kialakítani rá. Tehát nekem például a heti hírlevelem az mondjuk naponta, vagy hetente kb. Egy óra. Mert amit olvasok, csak elmentegetem, vasárnap délután, vagy este, vagy vasárnap reggel, vagy hétfő hajnalban hozzáírok néhány bekezdés vagy gondolatot, ha van valami aktualitás, egy új videóm kijött, az belinkelem, írok hozzá két sort, hogy miért fontos, ha van valami futókampányom, az belinkelem, és ennyi. Tehát, hogy, és hogy nem lesz egy ilyen push, egy ilyen sales szaga, egy ilyen, hogy én mindig el akarok adni valamit, hanem csak akkor, amikor éppen van valami, most mint a Black Friday-nél a könyvet akcióztam le, vagy hogy kijött egy új kurzusom, azt nyilván beleteszem, de hogy nem az, hogy így nagyon agresszíven vedd meg.
Szerintem erre szintre nehéz eljutni. Hogy a napi robotból kiszakadva ne azt érezd, mondjuk, hogy ha bevételkényszer alatt van valaki, akkor neki nehéz úgy gondolkodni, hogy én most nem akarok eladni ebben a levélben, hanem segíteni akarok.
Hát igen. Vagy nem ott érül meg. Én inkább azt mondom mindig, hogy ez megint csak, ez ugyanaz a márkaépítés kategóriája meg, mint a videóknál is az a mindset, hogy azt én nem tudom mérni, hogy egyszerűen e-mailezek, küldöm ki a hírleveleket, ott vagyok az emberek fejébe ezáltal, és volt valaki, aki eltelt, nem tudom, 9 hónap, és utána írt egy ilyen hosszú levelet, egy A4-es oldalnyi levelet, hogy...
Kvázi a semmiből.
Ika semmiből, hogy ő ezt látta, ő követ, ő figyel, és hogy neki pont ez kell, és megrendeli a szolgáltatásunkat, és egy évig az ügyfelünk volt. És hogy ezt a kettő közötti kapcsolat igazából nem tudod, hogy mikor lesz az a pont, amikor megérett az a bizalom, megismertéged annyira, hogy na most eljött a pont, hogy de most számos olyan céges megkeressünk van, ami emiatt jön. És sokszor már ő se tudja, hogy amúgy hogy is kerültünk kapcsolatba. Hát valahol még 2 éve egyszer látott egy interjút velem, vagy az én csatornámon, vagy valamit.
Volt egy érintési pont.
És sokszor nem is tud visszafejteni, hogy honnan, de egyszerűen kialakult egy ismeretség. Veletek is igazából, hol találtam először, tudod?
Nem, YouTube-on, az biztos YouTube volt, utána jött a könyv, és a könyvben volt neked egy ilyen talán születésnapi promócióval összekötött valami, hogy lehetett nálad foglalni
igen,
kólt, és akkor engem a kól fogott meg, és akkor már megvettem a könyvet, akkor már ki is használtam azt a fél órát, és akkor ez volt az első ilyen.
És már ott egyébként,
igen, ott beszéltünk a podcastről is, hogy de jó, mi is ezt csináljuk, te ezt csinálod, és így elindult egy ilyen.
És szerintem így működik, tehát én abszolút ebben
hiszek. Majd egy éve lehetett, szűk egy éve.
Még visszatérve a hírlevél és a YouTube között, tudnál-e mondani olyan statisztikát, hogy például melyiknek a tábora növekszik gyorsabban? Ugye itt most mondtam már energiabefektetést, az a YouTube-ra sokkal-sokkal több energiát kell befektetni véleményem szerint, mint akkor így a hírlevélre, de hogy ennek megfelelően a követő tábor, vagy egyáltalán az értéke is jobban növekszik?
Ez egy érdekes kérdés. Tehát én most azt látom, hogy ezek ilyen párhuzamosan, kb. Kiegyenlítetten így lépegetnek fölfelé. Nem egy ilyen exponenciális növekedés egyik sem. Inkább egy lineáris, de stabil, folyamatos. Mindegyik nő ilyen havi 5-6-8%-ot kb. Annyi, hogy az e-mailre oda hirdetek, csalikra, meg letölthető anyagokra, meg tehát arra megy folyamatosan a hirdetés, a YouTube viszont organikusan nő, tehát hogy oda egyáltalán nem hirdetek. Egy éve volt az utolsó. Tehát az abszolút az új anyagok kapcsán organikusan terjed, és esetleg a közösségi médiáról való átterelés miatt hozza be. De a vendégeim is ugye viszik a hírét, az ugye megjelenik a LinkedIn-en, a YouTube-on, a Facebook-on, mindenhol, mondjuk, hogyha egy vendéggel csináltam egy interjút, egy beszélgetést, látja az ő ismerősi köre, és szépen terjed az egész organikusan. És ez a zseniális benne.
Ezt akartam kérdezni egyébként, ez nálunk is nagy dilemma, hogy ha értéket adunk, akkor kell-e reklámozni. Mert akkor olyan kicsit visszás lehet ez a dolog, hogy értem én, hogy te értéket adsz, de miért tolod ezt az én arcomban?
Hát azért érdemes, mert egyszerűen sokan nem találják meg, és megköszönné, ha tudná, hogy ez van. Tehát nekem mondjuk például LinkedIn-en voltak olyan kampányaim, most volt egy időszak, amikor megdupláztam így a kapcsolatoknak a számát, és az volt a nyitó üzenet, hogy csak szeretném figyelmébe ajánlani a podcastemet. Semmi push, nem akarok semmit, csak kapcsolódjunk, és hogy amúgy van egy ilyen sorozatom. Lehet, hogy valakinek ez is már sok volt, vagy zavaró volt, de szerintem ez tipikus egy olyan nyitás, hogy amúgy értéket adtam vele, és csak felhívtam a figyelmet, hogy ez létezik, és nem akarok eladni semmit.
És ezt ilyenkor hova viszed? Inkább a YouTube csatornádat kövesse be, vagy pedig a
hírlevélre? Hát az konkrétan a saját weboldalamra ment, mert az egy olvasó tégely az összesnek, tehát az egy olyan nyitó oldal, amin mindent el tud érni.
És ott milyen konverziós pontok vannak az oldaladon?
Hát onnan, az megint csak ilyen matrix, onnan el tud menni mindenhova. Át tud menni a könyvvásárlásra, a kurzusra, a YouTube csatornára fel tud iratkozni. Tehát az egy ilyen elosztó pont igazából, onnan ott megtalál mindent, egy struktúrát formában.
És aki téged először lát, ott neked mi a fő célod? Bekövessen mondjuk YouTube-on, és mondjuk iratkozom fel a hírlevelre?
Az vagy mindegyik.
Mindegyik,
de mondjuk a weboldalon nézzék meg dallozoltán.hu, ott inkább a hírlevél feliratkozás, ami az ottani cél. De elérnek onnan mindent, tehát hogy az olvasó
tégely. Az a központ.
És még egyetlen egy gondolat még eszembe jutott az e-mail-el kapcsolatban, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és bár szerintem itt biztos hallották már ezt a megközelítést a hallgatók, de az, hogy az e-mail lista mondjuk a közösségi médiával szemben az a tied. Tehát egy közösségi médiában a hiába van 5000 feliratkozót, hogyha holnap azt az oldalt lekapcsolják, vagy megszűnik, vagy jelentik, vagy romlik az algoritmus miatti elérésed, de az e-mail lista az mindig is a tied lesz, és az a te listád, és azt nem beszél senki. Tehát, hogy szerintem ez az, amiért azért minden bizniszben érdemes gyűjtögetni a feliratkozókat.
Főleg mostanában a Facebook szeret ilyeneket csinálni. Hogy
csak de ez mindegyikre igaz szerintem, és mindegyik nyilván kénytelenek valami algoritmus bevezetni, mert ha mindent megmutatnának, akkor meg átláthatatlan lenne, és idővel mindegyik felület el fog menni abba az irányba, hogy az algoritmus a szűri, és nem mutat meg neked mindent.
Egyébként tényleg Facebookkal kapcsolatban már van tapasztalatunk, de YouTube-bal kapcsolatban nincsen, hogy ott mik azok a vétségek, ami miatt letiltják az oldaladat. Tudsz-e ilyet?
Ez jó kérdés, mert én ezeket megúsztam még eddig, inkább azt mondom, hogy mi az, ami... Tehát az első legkisebb szankció, hogy ezt a monetizálást, tehát nem tudsz reklámot tenni rá, és nem tudsz bevételt szerezni a videóból, ez még a leglájtosabb szankció, mert mondjuk valamilyen ilyen jogdíjat sértettél, vagy olyan
zenét használtál. De az csak egy videóra van, vagy az egész csatornára?
Ez egy videóra. És itt a legrosszabb eset az, hogy nem te kapod meg ezt a bevételt, hanem a jogtulajdonos, tehát a zenének mondjuk a tulajdonosa kapja meg azt a pár fillért, amit te kerestél a csatornádban.
Ez csak zenére vonatkozik, vagy két világra is?
Elsősorban a zenére.
Zenére.
Akkor a súlyosabb az, hogy elnémítják, tehát, hogy nincs alatt a zene. Ez tipikusan probléma amúgy, olyan, vagy mondjuk, hogyha termékbemutatót csináltok, akkor ne szóljon a háttérben a zene, a mai slágerekkel, mert az tipikusan, hogy a YouTube az meghallja, és fogja és lenémítja a csatornát. Vagy mondjuk ilyen fitness rendezvényeken tipikus probléma, amikor megy a mozgás, megy a tánc zenére, és egyszerűen nem tudod a YouTube-on streamelni, mert azonnal lekapcsol. Mert hallja, hogy az egy jogdíjas zenét használtál föl. Tehát erre figyelni kell. Erre vannak megoldások, vannak olyan hanganyagok, olyan listák, olyan library-k, könyvtárak, hangkönyvtárak, amiben jogtiszta zenéket tudsz használni.
És ha feltüntetjük, hogy mit használunk, akkor már...
Az még kevés.
Az még kevés. Mm-hmm.
Azt a YouTube, hogyha felismeri, akkor fogja és lekapcsolja neked a monetizálási lehetőséget, vagy lenémít, vagy letörli a videódat. Ez a legdurvább szankció.
És csatornát mikor tilt?
Nem tudom. Olyat nem láttam még szerencsére. Meg egészen addig, ameddig tényleg, én azt gondolom, hogy ameddig új, friss tartalmat, nem összelopkodott tartalmat használsz föl, ameddig értéket adsz, ameddig te vagy benne, és nem sértesz jogdíjakat, meg egyébet, addig ezt nehéz belekötni.
Szerinted hosszú távon fizetős lesz?
A YouTube?
A YouTube, szerintem igen. Nem. És vannak rá ugye kezdeményezések, hogy fizess elő egy hónap ingyen,
szerintem,
folyamatosan.
Szerintem ez a freemium, ez maradni fog, hogy de ez is ugye a csatorna, tehát én csatorna tulajdonosként, aki előfizetőm, neki adok egy plusz tartalmat. vagy valami spéci tartalmat, vagy kulisszák mögötti tartalmat megmutatok, vagy velük van egy élő kérdezfelelek mondjuk havonta, vagy egy élő videó. De az egy szűkebb réteg, szerint a maga felület az, mivel a hirdetésekből él, neki az a cél, hogy minél több emberhez eljusson, ezért én nem gondolom, hogy ez változna rövid távon.
Zoli, az adás vége felé szeretném megtudni, hogy, illetve a hallgatók is szerintem szeretnék megtudni, hogy milyen személyes, illetve üzleti céljaid lehetnek még a tartalomgyártáson belül.
Hát én mindenképpen ezt szeretném folytatni, amit elkezdtünk, csak talán még struktúrált a formába, és még nagyobb erőfeszítéssel, ami azt jelenti, hogy az én csatornámon továbbra is interjúk lesznek sikeres emberekkel, meg érdekes sztorikról beszélgetünk, illetve mellette ez a vlog jellegű hasznos videók fognak keveredni. Mellette miért indítottuk a céges YouTube csatornánkat is, a DLX Media névem találják meg, illetve terve van, hogy lesz egy harmadik, ami pedig az üzlet és utazáshoz fog kötődni, ott meg inkább ilyen rövid hírek, hírjellegű, rövidebb videó részletek lesznek, erre is van több nemzetközi minta. Most még így ismerkedek vele egyelőre, de terve van, hogy szeretnék egy ilyet is. Tehát én ezt nagyon-nagyon stabilan szeretném folytatni, és tényleg legalább ezt a minőséget tartani, és értéket adni vele. Mert én azt látom, hogy tényleg, ha nem is rövid távon, tehát hogy én is az elmúlt 4 évben nagyon-nagyon-nagyon sok pénzidő, energia, befektetés volt ez, viszont egy fillért sem bánok belőle. Mert ez ott van, mert erre bármikor tudok építeni, és iszonyatosan sokat tanultam, rengeteg új kapcsolatom lett belőle, rengeteg új, a kollégáimnak a jelentős része, amiatt van velem most, mert láttak a YouTube-on, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen plusz hozadéka van, amit ennek köszönhetek. Úgyhogy igazából ezt folytatni, ez talán még struktúráltabban, lesz még pár olyan dolog a folyamatban, amit még szeretnénk kicsiszolni, de ezzel akarok tovább menni.
Akkor gyakorlatilag skálázódni szeretnél ügynökségi szinten? Még több ügyfelet kiszolgálni, tartalmakat gyártani.
Hát ott erőforrásunk van, tehát hogy a mostani ügyfélszámot idén szeretnénk így megduplázni, 2,5-szerezni, az reálisnak látom. És igazából továbbra is az a cél, hogy a kezdővállalkozóknak tartalmakkal és kurzusokkal és könyvekkel segíteni, a cégeknek pedig segítünk a szolgáltatásban. Ez a cél.
Hallom a gondolatokat a fejekbe, hogy jó, Zoli, de neked könnyű már tartalmat gyártani. Szóval valamikor te beletetted ezt
is úgy tettem bele, hogy nekem semmi közöm nem volt hozzá, tehát hogy a legelső interjú mai napig fönn van, tök homályos volt az egész kép, de kiraktam, mert valahol el kellett kezdeni, és hogy úgy kezdtem, hogy tök béna volt, és így nem nagyon találtam én se a célját, de egy ilyen egy-másfél év után kezdtem megtalálni. Ugye a hangom is benne, meg az, hogy így, ezt így tudom használni, ezt így lehetne még tudatosabban használni, ezt így lehetne még jobban, és most ott tartunk, hogy tényleg most már közvetlenül hogy lehet belőle monetizálást csinálni, szponzoráció, együttműködések, és egyre több ilyen lehetőség nyílik ki ezáltal.
Uh-huh. Akkor még csak évek után, még mindig azt mondod, hogy még most beérünk. Még a felszín
kapirgálom. Aha, beérünk, most indul igazán.
Na, hát akkor ez egy remek cél lett a hallgatóknak, hogy 2-3 évet bele kell tolni, egészen nyugodtan.
De segítünk szívesen, hogyha ha van ilyen jellegű tényleg gátlás az elején még, vagy technikai hiányosság, akkor nagyon szívesen ebben állunk rendelkezésre.
Egy kérdés eszembe jutott az intenzitás, hogy inkább napi szinten 2 videót csináljak, vagy tömbösítsek, és mondjuk havi szinten akkor 2 napot szálljak rá, és vegyem fel a tartalmakat. Melyik a
Ez megint attól függ. Mi hiszünk abban, hogy jó ezt tömbösíteni, tehát jó egy napra, vagy mondjuk heti egy napra, vagy havi egy napra a felvételeket tömbösíteni és kötegelni, mert akkor rákészülök, akkor egy ilyen kreatív üzemmódba megpróbálok átkapcsolni, és nyilván, ha már bemelegettem a videó felvételbe, akkor sokkal könnyebb lesz a második, harmadik, tehát szerintem jó így tömbösíteni és egybe fölvenni többet, és utána kipublikálni akár heti egy videó formátumban.
Még az intenzitással kapcsolatban, hogy mi a javaslat azzal kapcsolatban, hogy mennyi tartalmat készítsünk. Tehát ennek van-e valami
nincs bevált? Felső korlát szerintem. Tehát amennyi belefér, meg amennyi kényelmes. Ez a heti egy, az egy ilyen jó kiindulásnak szerintem.
És van-e olyan, hogyha valaki, nem tudom én, ettől mondjuk dupla ennyit csinál, akkor mondjuk 3-szor annyira növekszik a csatornájának a látogatottsága, vagy láttok-e ilyen
lehet, számokat? Lehet, gyorsítani lehet rajta, viszont nyilván benne van az a kockázat, hogy mondjuk elfogynak az ötletek, vagy elfáradnak a témák, vagy sőt, olyan is volt, hogy mondjuk túl sok értéket adunk, és mondjuk kicsit kanibalizálja az online kurzusodat például, ha ilyen bizniszben vagy, hogy mondjuk online képzéseket gyártasz, hogy nehogy az legyen, hogy kvázi tényleg szinte mindent megkapnak a ingyen a YouTube csatornából. Tehát egy ilyen arany középút, szerintem a heti egy videó az tökéletes indulásnak amúgy.
Jó, akkor megkaptátok a receptet, kedves hallgatók, heti egy videó, elő a mobilt is.
És tényleg az, hogy csak el kell kezdeni, és hogy nem lesz tökéletes az első, ezt így mindenki tudatosítsa magába, de hogy jó úgy, mert attól lesz emberi, hogy nem tökéletes.
Van egy pszichológiai ennek a record nevezettük gombocskának, megnyomod, és akkor pedig meg onnantól nem is élő, szóval nem is raktad ki, még nem is posztoltad, nem is került ki élőbe, de önmagát az, hogy felveszed magadat egy mobillal, és visszanézni, már az is sokaknak, nekem is többek között az volt, mert
de ez próbáltam. Csak gyakorlat kérdése, igen, csak gyakorlás.
Úgyhogy lehet gyakorolni. Itt a hétvége.
Oké, Zoli, szerintem egy nagyon hasznos adást hoztunk össze, úgyhogy...
Remélem. Örülök neki, köszönöm.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, és hogy eljöttél, és további nagyon sok sikert kívánunk neked. Én fenntartom a jogot arra, hogy későbbi időpontban mondjuk egy vagy két év múlva beszélgessünk újra, és kíváncsi vagyok, akkor azt mondod-e, hogy még mindig csak a felszínt kapargatjuk, vagy már
nagyon
más,
szívesen jövök, köszönöm.
Más irányba leszel.
Köszönjük szépen. Volt.
Köszönöm én is.
Sziasztok.
Jók legyetek. Sziasztok. Ha tetszett az adás, akkor adj hangot véleményednek valamelyik platformon. Kövess minket, iratkozz fel, lájkolj, ami tetszik. Akkor sem fogunk megharagudni, ha csillapítatatlan vágyat érzel, hogy megoszd ezt vagy korábbi adásaink egyikét. Ne feledd az Ekkervekkel klubot sem, ami tulajdonképpen egy zárt Facebook csoport. Szóval várunk itt is, ha érdekes elkereskedelmet érintő témákra vágysz. Találkozunk a klubban! We'll be right back.